Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és amint azt már sokan tudhatják, a mostani évad nehéz üzenetek kommunikációjáról szól, azzal foglalkozik. Ma egy olyan vendégem van, aki tulajdonképpen a tabuk kommunikálását vállalta föl, vagy tűzte ki missziól, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas témákról fogunk tudni beszélgetni. Jámbor Eszter, a Testcsuli alapítója, kommunikációs szakember a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Muszáj onnan indítanunk, hogy mitől lesz valamilyen téma tabu a közbeszédben, tehát hogyan tabusodik valami, gondolom, korszakoktól is függhet, persze, de mikor válik valami olyan témával, amire úgy érzi az ember, hogy na ez tabu?
Kezdem nagyon az elejéről, hogyha nem baj. Képzeljük el, hogy megszületünk, vagy megszületik egy kisgyerek, ugye ő bekerül egy közegbe, jó esetben a családja, szűk környezete, és ez a szűk környezet az, ami elkezdi őt megtanítani ezekre a tabukra. Közvetve, vagy közvetlenül, nyilván attól függ, hogy milyen a viselkedés. Aztán növünk, és bekerülünk intézményekbe, óvodába, iskolába. Ott is mi az, ami körülvesz bennünket, a társaink, az a bizonyos csoport, abban milyen tabuk vannak, az óvónő, a pedagógus, mi az, amit kapunk. Aztán egyre nagyobbak leszünk, és akkor ugye jön a társadalom, amitől már ugye a mi családunk is megtanulta, hogy mik azok a tabuk. És aztán nagyon fontos az, hogy ahogy növekszel, nyilván elkezd önálló véleményed lenni, ami lehet, hogy ütközik azzal, amit te korábban tanultál. És aztán nagyon fontos, hogy ahogy nagyobb leszel, olyan közösségek tagja lehetsz nyilván, amit választhatsz, akár egy politikai közösség, akár egy vallási közösség, sportközösség, ahol szintén lehetnek ugye ilyen tabuk, akár ezeknek a közösségeknek saját magának. És aztán nagyon fontos, hogy ugye milyen média környezet vesz körül. Ugye egyrészt, hogyha csak a hagyományos médiumokra gondolunk, akár a címlapokra, vagy aztán ott van a nagy falat, a social media, hogy az hogyan tabusít, mert nagyon tabusít, ugye én sokat foglalkozom a szexualitás témájával, úgyhogy ma majd később erről remélem majd lesz szó, és akkor beszélgetünk. Szóval, hogy igazából rajtad és a társadalmon, és a kicsi korodban a szűk környezeten de múlik, hogy ezek a tabuk hogy kerülnek az életedbe.
Tehát gyakorlatilag egy mintakövetéssel kezdődik ez el, tehát másokon a környezetemen látom, hogy mi az, amikről nem beszélnek, ugye? Tehát tulajdonképpen úgy képzelem, hogy vannak jelenségek, amik körülöttünk vannak, és azt a visszajelzést kapom kisgyerekként már, hogy ezt nem illik szóba hozni? Valahogy így kell elképzelni?
Igen, akkor mondok konkrét példákat is.
Légy szíves.
Például, ahogy kisgyerekként azt látod, hogy a szűk környezeted hogyan fejezi ki a saját érzelmeit, akkor itt még nem is a szexualitásról beszélek. Hogy mondjuk illik-e sírni a te családodban, vagy már az is egy tabusítás, amikor a kisfiúknak azt mondják, hogy ne sírjál, ez katona dolog, már is ott van az, hogy nem szabad az érzelmeket kifejezni, nem szabad sírni, tehát ez egy tiltott tabu dolog. De igazából már az is egy tabu, hogyha mondjuk akár válnak a szüleid és az egyik szülőd, mondjuk megkér arra, hogy na ezt anyának vagy apának ne mondd el. Ugye ez is egy nagyon-nagyon fontos, és itt jönnek be igen a rossz titkok és a jó titkok megtanításra, ugye? Ez
meg
is
a traumák.
Meg a, na az meg, igen, bár itt most elnevetjük, de tényleg, hogy
csak hogy aztán a tabuból következik, hát nyilván kibeszéletlen dolgokból lesznek traumák, sok esetben feltételezem.
Igen. És aztán, hogyha már ha nem csak érzelmek kifejezéséről, hanem most, hogyha a témámat előhozhatom ugye a szexualitással kapcsolatban, tehát azt, amit látsz otthon, hogyan érintik vagy nem érintik meg egymást a szüleid, kell-e puszítanod felnőtteknek csak azért, mert muszáj, mert gyerek vagy, vagy mondhatod azt, hogy nem, vagy akár egy nagyszülőbetegségéről beszélnek előtted, vagy csak suttogva mernek, és akkor látod, hogy az valami nagyon titkos, valami nem oké dolog.
És az ember akkor ezt, az ember, a gyerek ezt dekódolja, ugye azt szoktuk gondolni, hogy attól, hogy valamiről suttognak meg vagy csak a kamrába cigarettázik valaki, azokat azért, ezeket a jeleket beszívja.
Igen, igen, igen. És ez azért fontos, ugye, és itt kanyarodok rá a szexedukációra, meg ugye nagyon sokan
félreértik. Én egy kicsit késleltetni akartam, de kanyarodjunk
ennyi,
rá.
Hogy ezért fontos, mert hogy ez megtanítja azt, hogy ezek a tabuk nem biztos, hogy tabuk, vagy hogy lehet ezekről beszélni. Itt most csak azt akartam felhozni, hogy igen, hogy példamutatással tudod megtanítani a szexedukációt is, meg azt, hogy mi tabu és mi nem. Igazából csak ezért akartam itt behozni.
Ide fogunk, alapvetően erről fogunk beszélgetni az epizód során, de talán egy pici kitekintéssel, hogy legyen meg a másik oldala is a mérlegnek, a tabuknak milyen szerepe van a társadalomban, hogyha azt gondoljuk, hogy van valamiféle pozitív hozadéka is, vagy az az alapállás, hogy mindenről lehet és mindenről kell beszélni?
Hát az én alapállásom az, hogy mindenről kell, mindenről lehet és mindenről muszáj beszélni. Mert minél többet beszélünk ezekről, úgy tudjuk a tabukról a tabut levenni, és nem tovább örökíteni. Tehát nyilván ezeknek a tabuknak közösség szabályozó szerepe van. Most az, hogy ez pozitív vagy negatív, ezt majd döntsék el a hallgatók, mert nyilván ilyen is, meg olyan is lehet. De az van, hogy ugye a tabu, az mindig ugye az eredeti jelentésem ugye valami titkos, valami szentelt dolog, de igazából az nagyon fontos szerintem benne, hogy pont ezért kell megtörni ezeket a tabukat, mert ez nagyon sokszor tudatlansággal, vagy inkább úgy mondom, hogy tudás hiánnyal jár, ami pedig a saját életminőségedet befolyásolja, hogyha nem tudod azt.
Nagyon pörgetem az agy fogaskerekeimet, szerintem a rádióban nem hallatszik, és lehet, hogy nem is nagyon pörögnek, mert keresek olyan példát, ahol esetleg ennek pozitív hozadéka lehet. Az jut eszembe, hogy mondjuk, ha azt mondjuk, hogy van egy magánszféra az embernek, például az, hogy öltözik. És azt gondoljuk, hogy mindenkinek a magánügye, hogy öltözik, de azt is tudom gondolni, hogy hát ha mindenről lehet beszélni, és semmi sem tabu, akkor simán oda lehet menni az utcán valakihez, és azt mondani, hogy figyelj már ezt a kalapot, hát azért nem áll.
Jó, akkor talán...
Nem akarok erőszakoskodni, lehet,
nem,
hogy nincs.
Hanem, hogy más a... mondjuk az ilyen alapvető emberi jogok és a tabu kérdése, vagy legalábbis szóval, hogy szerintem ez tök jó, hogy most ezt így mondtad, mert nyilván az én fantáziámban a tabu az nem az, hogy oda megyek valakihez, és azt mondom neki, hogy te figyelj, csúnya a ruhád, vagy csúnya...
Hát pedig ez tabu.
Meg jó, nyilván akkor mondhatjuk azt is, hogy akkor a magyar társadalomban mondjuk tabu az, hogy mennyit keresel, vagy kire szavazol, mondjuk... És igazából ez már ugye a magánszférád, és ezt te így eldöntheted. Meg nyilván attól függ, hogy ez a baráti társaságodban akár hogy van kialakítva, mert nyilván nem mindegy, hogy milyen közegben vagy. Hogy idegenek között vagy, a barátaid között vagy, a munkahelyeden vagy, mert ugye nyilván valószínűleg a munkahelyen nem szokás megbeszélni, hogy ki mennyit keres, tehát hogy az ott egy tabu.
Pedig ott lenne a legérdekesebb.
Ez valószínűleg mondjuk a főnökség számára nagyon szuper, hogy ez tabu akár, vagy tabu a kollégák között, viszont a kollégáknak meg nem biztos, hogy jó ez a tabu. Tehát, hogy talán itt egy ilyen...
Találtunk olyan pontot, ahol legalábbis dilemma merült fel, ennek tökre örülök. Beszéljünk a szexualitásról. Az a első kérdés, hogy miért nehéz beszélni róla. Eddig beszéltünk arról, hogy mi a tabu, hogyan lesz valami tabu. Miért alakult az ki, hogy nehéz szavakat talán nehéz szóba hozni, nehéz témának számít?
Talán kezdem a saját példámmal így visszafelé. Az én családomban a szexualitásról beszélni nem olyan nagy szám. Tehát, hogy én úgy nőttem fel, hogy erről most nyilván ne ilyen súlyos részleteket kell elképzelni, hanem úgy általánosan, hogy ez van, ez egy jó dolog, ez létezik, erről jó tudni, és talán például nekem is ezért sokkal könnyebb erről beszélnem, mert nem tudom, az első 18 évem során, amíg otthon laktam, ez ott nem volt tabu vagy ciki téma. Szóval, hogy azért nehéz ezekről a dolgokról beszélni, nagyon egyszerű dolgot fogok mondani, mert nem beszélünk róluk. Tehát, hogyha nem kapsz arra engedélyt sem a családból, sem intézményeken keresztül, hogy ez egy olyan téma a szex, amiről lehet és kell beszélni, ha mindig csak azt hallod, hogy erről nem beszélünk, ez ciki, ez suttogva, vagy szóval, hogy így nem, és hogy így elvesszük egymástól az információt, és szorongásokkal hagyjuk magunk, vagy egymást magunkra. Tehát, hogy ugyanazokkal a dolgokkal. Tehát, hogy azt tapasztalom, hogy nagyon sok embernek ugyanazok a szorongásai, ugyanazok a kérdései, de mivel nem beszéljük ezeket ki egymással, mindenki azt hiszi, hogy biztos csak velem van a baj, biztos csak én gondolok erre. Szóval, hogy a kommunikációnak nagyon nagy ereje van, és lelki segítő ereje is lenne, hogyha ezekről a tabu kérdésekről beszélnénk, és engedélyt adna az előző generáció a következőknek, hogy erről beszélhessenek.
Tehát egy generációs feszültség is van akkor ebben a dologban, ha már a mintakövetéstől indultunk el. Tehát akkor nehéz beszélni valamiről, hogyha az előző generáció mondjuk azt elhallgatja, vagy arról nem beszél?
Szerintem, tehát hogy én igen azt tapasztalom, ugye a közösségben 20-30-40-50 évesek, akár idősebbek is vannak.
Ez a tessulinak a tábora.
Uh-huh. Igen, 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 akár 70 éves férfitől is kaptam már levelet. És hogy tényleg azt tapasztalom, hogy az idősebb generáció az nehezebben beszél, legalábbis nekem így most, ami a közösségemben és ami a magyar közeget érinti, nehezebben beszél a szexualitásról. A fiatalabbaknak meg ez jobban megy, de nyilván nincs erre kutatásom, és nem tudom azt mondani, hogy ez így van, de ugye egészen más az, hogy én 80-ban születtem, ugye akkor még nem volt internet ott az elején, és pont egyik nap beszélgettünk az egyik barátnőmmel, hogy mi vagyunk az a Bravo nemzedék, aki a rendszerváltás után, amikor elindult a Bravo, akkor ugye a szexszerelem gyengítség rovat, hogy akkor ott lehetett erről, engedélyt kapott a generáció.
Én még ifjúsági magazinos vagyok.
Tényleg, abban is volt, igen, 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 ott indult az ifjúsági magazinban, és hogy mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy a mai fiatalokat a streamingen keresztül, a podcastokon keresztül milyen információ éri a szexualitással kapcsolatban is, akár egy sex education sorozat, szóval ami a mi korunkban, vagy a mi fiatalabb korunkban egyáltalán nem volt. Tehát azt mondom, hogy az a fiatal, akinek van kritikai gondolkodása, ha volt olyan szerencsés, hogy ezt is megtanulta, a sok-sok beáramló információból már nagyobb lehetősége van, hogy edukálódjon és kiválassza azt, hogy mi az, ami hasznos, hiteles.
Hát a sok-sok beáramló információnak most a pozitív oldalát említetted, fogunk beszélni arról is, hogy mennyire sok információ és milyen szűrés mellett áramlik be, és mi mindennel lehet találkozni, jelesül a pornóra gondolok, de ez egy picit későbbi témánk lesz. Az a izgalmas dolog, hogy azt szokták mondani ilyen edukációs vagy szexedukációs szakemberek, hogy az például nekik nagyon megnehezíti a munkájukat, hogy nincsenek nagyon közkeletű kifejezések, megnevezések bizonyos dolgokra. Magyarán a szókincs nem olyan, ami közös platformot teremt. Ilyennel te szoktál találkozni?
Arra gondolsz, hogy a szexről vagy nagyon orvosi nyelven, vagy bulvár nyelven beszélünk?
Erre gondolok.
Na igen, szóval, hogy egyébként ez volt az egyik motivációm, amikor a testsulit, ugye még akkor szexsulit elindítottam, mert úgy éreztem, hogy megőrülök attól, hogy vagy csak ilyen nagyon bulvárosan, nagyon egyszerű nyelven lehet erről az egészről beszélni, vagy pedig olyan orvosi nyelven, hogy ki érti azt, vagy szóval, hogy így nincsen, tehát hogy egy ilyen baráti nyelven, ahogy egymás között tudunk a szexualitásról beszélni.
Ha tudunk.
Igen, hogy arra szerettem volna egy platformot teremteni, ahol olyan egy nyelvet beszélünk így, nem tudom, egy átlagos egy nyelvet, hogyha mondhatok ilyet, most magamat nem sértem meg ezzel, és nekem ez egy nagy küldetésem, ugye ma is látom a mainstream médiában, hogy nagyon sokszor vagy nagyon komoly, vagy nagyon bulváros a téma, vagy sokszor akár az újságíró saját szexuális szorongásait beteszi a címbe, és ezzel már is tabukat hoz létre, amikor mondjuk azt írja valakiről, hogy XY, nem tudom, pervers cselekedett mondjuk az erdőben, most nagyon finoman fogalmaztam, de ez bocsánat, ez az újságíró saját szorongása, vagy a saját véleménye, most kimondja azt, hogy pervers, már is azok az olvasók, akik szintén ezt elolvassák, és mondjuk azt mondják arra a cselekedetre, hogy tehát ez nekem beleférne, elkezd gondolkodni, hogy ja, én ezt láttam az újságban, akkor én pervers vagyok.
Vagy pedig rákattint valamire, és azt mondja, hogy ez pervers, hát most egy clickbait cím volt, pedig hát...
Olvastam egyszer, hogy még egy rendszerváltás előtti nagy szexuálpszichológus ezt úgy oldotta meg a párterapeuta amikor mentek hozzá a párok, ami teljesen elképesztő, hogy mondjuk a nemi szervek latin neveit, meg latin kifejezéseket tanít meg, hogy úgy beszéljünk erről. Na már ez mekkora tabusítás, aki valaki elmegy egy terápiára, és nem mondhatja azt, hogy hanem csak így latinul azt kell mondani, hogy genitália, és már is az már nem a sajátom. Már is tabusítva van.
Eltávolítja magától.
Aha, igen, és hogy ezért fontos az, hogy te saját magad megtaláld erre a szavaidat, meg ugye az van, hogy már a szüleid valószínűleg adnak erre neked egy szókészletet.
Az jut mindig eszembe, aztán lehet, hogy majd kivágom, majd meglátjuk. Csak ez egy nagy...
Annál kíváncsi vagyok.
Ja, biztos ismered, mert egy nagyon-nagyon nagyot futó mém volt egy orvosi rendelőnek a kiírása, hogy felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a gyereknek nem kisfasza van, hanem fütyije, és nem tudom micsoda, nem popója, és hogy kérik, hogy valamennyire próbáljanak disztingválni. Talán ez a szó már nem volt benne. Tehát ez a szóhasználatnak a nehézsége.
Igen. Meg hogyha iskolában ugye lenne életkorszerűen nevelés.
Ó, elévágtál a kérdésemnek. Eszter, hadd kérdezzek valamit.
Próbáld meg!
Tudnék, szoktuk egyeztetni előre a témákat, de hogyha a kedves vendég előre szaladt benne, akkor egy picit nehezebb, hogy a életkornak megfelelő tudást kell valahogy átadni, csepegtetni. Ennek mi a módja, mi a forsza?
Ó, igazából sajnos nincsenek csodamondatok, és az van, hogy például 2010-ben a WHO kidolgozott egy ilyen programot. Elérhető az interneten angolul, végig lehet nézni, gyakorlati kérdéseket, tudást ad, tényleg fantasztikus anyag, és ezt az anyagot a WHO elküldte csomó minden Európai Uniós országnak, és például Hollandiában megvalósítják ezt. És az életkornak megfelelően egyszerűen arra kell gondolni, hogy mondjuk amikor ötödikes korba, vagy lehet, hogy nem, ötödikes korba is mondjuk tanulnak a Római Birodalomról, meg középiskolában is, meg akár egyetemen is, és talán ez egy jó példa, hogy mi az, amit el lehet mondani azokon a szinteken.
Már és a régi rómaiak is.
Na, ugye? Tehát, hogy igen, tehát, hogy és hogy ezért fontos az életkornak megfelelő. Ugye például most nagyon-nagyon aktuális a bugyi szabályok. A Hintalovon alapítvány oldalán is ezt el lehet érni, ezt már óvodáskorban meg lehet tanítani. Ez annyit jelent, hogy megtanítjuk a gyereknek azt, hogy ami a fehér neműje alatt van, azt nem érintheti meg senki, csak az ő engedélyével. És ez már is egy életkornak megfelelő tanítás, aminek az a lényege, hogy engedélyt adsz arra, nem tabusítod, hogy a saját teste felett rendelkezzen. És előre ezt meg lehet beszélni, tehát, hogy akár most a doktorbácsi meg fog hallgatni, és az fog történni, hogy. És akkor lehet különbséget tanítani a jó és a rossz érintés között. De hogy nyilván ez is egy olyan tabu téma, amit nagyon sok szülő, nagynéni, nagymama nyilván elhesseget, mert hogy ez egy olyan rossz dolog, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, miközben meg pont akkor tudod megelőzni, hogyha tudsz róla, hogy vannak ilyen veszélyek. És az életkornak megfelelő, tehát hogy most ide azért gyorsan beszűröm, hogy a szexedukáció az nem azt jelenti, hogy pózokat tanítanak a gyerekeknek vagy a fiataloknak, hanem ez egy sokkal nagyobb csomag, és az életkornak megfelelő, hogy mondjuk akár a párkapcsolati viselkedést, meg emberi kapcsolatok, hogy már egy kisgyereknek meg lehet mondani, hogy mondjuk megbeszélni azt, hogy mi az a barátság. Nem is a szerelemmel kell kezdeni. Miért fontos akár, hogy az óvodában vannak barátaid, hogy viselkednek egymással a barátok, és aztán ezt szépen át lehet vinni majd a szerelem meg partner kapcsolat felé.
Az a megközelítés, vagy az az állítás, hogy nagyon könnyen elcsúszik valami vagy tabu irányba, vagy nem lehet róla beszélni, vagy pedig a másik véglet, hogy te is újságpéldákat hoztál, amikor kvázi ilyen clickbait alapon, vagy polgárpukkasztó alapon, vagy figyelem, mágnes alapon csinálnak szenzációt belőle. Ez talán két véglete ennek a dolognak. Hol választódik el ez a kettő, és mi az egészséges középút?
Hát erre most a nagyon-nagyon arcú válaszom az a tessuli. Tehát, hogy ott egyrészt a blogon a hangvétel, a cikkekben, a posztoknak a hangvétele, szóval, hogy ezt csak így tudom meghatározni.
Tehát, hogyha látom, számomra, akkor tudom, hogy ez az.
Az, ami szerintem egyébként talán azt meg tudom fogalmazni, hogy ami nem szégyenít meg embereket, és nem aláz meg. A cikkben szereplő embereket sem, akikről szól. Nyilván itt most nem bűncselekménye gondolok, hanem a perverz szórakozás az erdőben. Mindig csak ezt tudom felhozni, mert ezt olyan ártatlanul el tudom mondani.
És mindenki gondoljon, amire akar.
Igen, mindenki gondoljon, amit akar. Szóval szerintem ez a része, és nem terjeszt tévhitet. Talán ez a kettő. Én egyébként a kommentek szortírozása közben is ezt a két elvet szoktam, hogy nem terjeszt további tévhitet, és nem aláz meg embereket. Akkor maradhat.
Ez egy nagyon jó sorvezetőnek tűnik.
És akkor így most már sokkal több betegséghez kapcsolódó szexualitás és betegség intimitás, de gyász és szexualitás, tehát hogy olyan témák is vannak, amik egyébként addig nem voltak. A másik meg ez, hogy mivel azóta ez tényleg csak egy zárójel, hogy én most képzésben lévő művészetterapeuta is vagyok, de ez tényleg a testsúlynak köszönhető, ez csak azért, hogy a lelki dolgokkal is, a testhez kapcsolódó szorongásokkal is tudjak foglalkozni, szóval hogy amit mondtál, az abszolút áll, igen.
Ez a Krízisek és pofonok. Jámbor Eszter, a testsúli alapítója a vendégem. Hamarosan jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést tabukról, szexualitásról.